Köszöntöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal vagyok. A hittanórán újra azt a témát szeretném előhozni, amivel már megismerkedtünk a legutolsó és az azt megelőző alkalmakon is. Az emberi szexualitás jelentése és jelentősége. Ez a címe egyébként annak a szentszégi dokumentumnak is, amit a Család Pápai Bizottsága adott ki, és amely úgy gondolom, hogy napjainkban sokkal több figyelmet érdemel, mint hogy ott legyen valahol mélyen a virtuális sufnikban elrejtve, mint ahogy ez történik, bár gondolom, hogy azért van, aki előveszi. Kiváló olvasmány és kiváló szempontokat ad, lelkiség címén is, de praktikus iránymutatásokban is. Röviden nézzünk most rá először, az arra, amivel befejeztük a legutóbbi alkalommal, ott a szülők jogairól és kötelességeiről volt szó a szexuális neveléssel kapcsolatban. Természetesen az ilyen szentszéki dokumentum mindig több pápai enciklikát vagy más szentszéki írást is idéz. Itt is gyakran találkozunk II. János Pál pápának mondataival, amelyek ugyan elég velősek, de azért érdemes rájuk szánni az időt, hogy kibonthassák a maguk teljes jelentését. Nagyon sokat gazdagodhatunk ebben. Szóval a 41. pontnál olvasok a következőket. A szülők legyenek tudatában jogaiknak és kötelességeiknek, mindenek előtt az állammal és az iskolával szemben. Ezt a dokumentum azzal kapcsolatban mondja, hogy az állam és az iskola egyes országokban hajlik arra, hogy átvegye a szülőknek ezt a kizárólagos jogát, hogy szexuális felvilágosítást adjon. Sokszor ez teljesen észrevétlenül történik, anélkül, hogy akár a gyerekek, akár a szülők, vagy talán még a tanárok sem vannak tudatában annak, hogy egy kívülről jövő lobbinak az eredménye az, amit szexuális felvilágosításként adnak elő a gyerekeknek. Különösen így van ez abban az esetben, hogyha úgynevezett meghívott vendégek jönnek, hogy ezt a feladatot elvégezzék, vagy netán beajánlkoznak egyes iskolákba, katolikus iskolákba is. Nagyon fontos, hogy a szülők legyenek tudatában annak, hogy elsősorban ők a felelősek a gyermekeik szexuális nevelésért, és ezt senki más nem bitorolhatja tőlük. Ezért fontos, hogy legyenek tudatában, mi történik az iskolában ezen a téren. Ezen a téren legyenek nagyon odafigyelők és tudatosak. Úgy elsősorban a pedagógusok is, akik elsősorban találkoznak ezekkel a emberekkel, akik így bekínálkoznak, és nem csak ezen a téren, hanem érdemes talán kritikusan nézni azt is, azt a tananyagot is, ami úgymond az állam részéről érkezik. Vajon megegyezik ez azzal, amit a szülők képviselnek? A szülőknek ez a joga és kötelessége a szexuális téren való nevelésre szorosan összetartozik az emberi élet továbbadásával. Mivel hogy ők adtak gyermekeiknek életet, ezért a szexuális nevelés az ő feladatuk. Ez alól csak akkor van kivétel, hogyha persze egy-egy szülő testileg vagy lelkileg alkalmatlan erre a feladatra. Egyébként ez az igazság, ez a tanítás arról, hogy a szülőknek a feladata, a nevelés a II. Vatikáni zsinatra támaszkodik, és a következő szöveggel lehetne alátámasztani, mivel ők ajándékozták gyermekeiknek az életet, A szülők eredendő, első és elidegeníthetetlen joga, hogy neveljék őket. Erkölcsi és vallási meggyőződésük szerint, és azokra a kulturális hagyományokra, amelyeket ők is kaptak és képviselnek. Sőt, meg kell, hogy kapják a szülők a társadalom támogatását ahhoz, hogy ezt a nevelői feladatokat jól tölthessék be. Más szóval, tehát nem a szülőknek kell alkalmazkodni ahhoz, amit az állam vagy az iskola be akar adagolni nevelés címén, akár kulturális, erkölcsi, vallási vagy szexuális nevelés címén, hanem az iskolának kell alkalmazkodni a szülők szempontjaihoz. Ezeken a nagyon fontos, érzékeny területeken. A pápa hangsúlyozza, hogy ez különösen áll tehát a nemiségre, mindig a szülők gondos irányításukkal kell ezt a fajta nevelést végezni. Nézzük tehát most tovább, hogy a szülők kötelességeinek milyen más jelentősége van még. Ez a jog nevelői feladatot is magában foglal. Tehát amint előbb a jogokról beszéltem, most úgy fogok a feladatokról beszélni, ami a szülőkre vonatkozik. Ha a szülők nem részesítik gyermekeiket szükséges módon a tisztaságra való nevelésben, akkor nem teljesítik világosan megfogalmazott kötelességüket. És nyilván ez bűnt jelent, rájuk nézve. Akkor is bűnössé válnának, ha megengednék, hogy gyermekeik otthonukon kívül erkölcstelen és nem megfelelő módon végzett nevelést kapjanak. Tehát amennyire joguk az, hogy igényeljék, milyen szexuális nevelést kapjanak a gyermekek, nekik feladatuk is ezen a területen tenni valamit. Nyilván hozzá kell tennünk, hogy elég nehéz feladat ez a mai kommunikációs eszközökkel teli társadalomban, amelyet a szülők csak nehezen tudnak ellenőrizni, bár vannak ma már jó és fejlett rendszerek arra, ahogy a szülők és gyerekek együttműködve tudjanak küzdeni az ellen, hogy csak olyan tartalmakat lássanak a gyerekek, és olyan információk jussanak a médián keresztül hozzájuk, amelyek megállják a helyüket, és beilleszthetők a keresztény erkölcsbe. Ezeket nevezzük szűrőprogramoknak, amelyek nem egyszerűen már csak szűrőprogramok, mint régebben, hanem olyan rendszerek, amelyek segítenek, ahogy mondtam, egy kommunikációt folytatni a szülők és gyerekek között. Ezeket lehet telepíteni számítógépre, okos eszközökre, és egy alkalom arra is talán, alkalmat teremtenek arra is, hogy a gyerekek és a szülők beszélgessenek arról, amit láttak, amit hallottak az interneten, hiszen nyilván sohasem fogja elérni a célját az, hogyha csak valamiféle tiltás létezik a családon belül. Ez fiam, szabad, ez nem szabad, ez tilos, letiltjuk neked ezt az oldalt, ilyeneket lehet csinálni, persze csak nem hatékony. Ha használunk ilyen szűrő rendszereket a számítógépeken, vagy más eszközökön, akkor mindezt meg kell alapozza a szülő és a gyerekek közötti beszélgetés, kommunikáció magáról, szexualitásról. Ahogy már ebből az néhány elhangzott mondatból világos is, a kommunikációs eszközök által sugárzott pornográfia miatt nehezedik meg a szülők feladata ezen a nevelésnek ezen a területén, és nyilván a pornográfiát a kereskedelmi szempontok irányítják, talán nem sokan tudják, de az egyik, hanem a leginkább legnagyobb bevétellel rendelkező iparról van szó. Az, hogy ma olyan hamar letölthetünk filmeket, vagy megtekinthetünk filmeket az interneten, és magunk is föltölthetünk, hogy ezek a technológiák ilyen fejlettek, az többek között éppen a pornóiparnak köszönhető, amelynek különös érdeke volt, hogy a filmeket gyorsan lehessen feltölteni, letölteni, és minél jobb minőségben megnézni. Ezeket a pornóipar által támogatott és kifejlesztett technológiákat most már alkalmazza a média többi része is, és tulajdonképpen mindnyájan használjuk. De hogy ennek a bevétele honnan való, hát ez jó, ha tudjuk, emberekről készült pornófilmekből, ahol sokszor gyerekek szerepelnek, ahol sokszor az emberi életek mennek tönkre, ahol az emberek drogfüggővé válnak, és nyilván sokan maguk mentek bele, de és önszántukból, de közben az életük tönkre megy. Szóval ilyen áron van az a mai videotechnológia, amit használunk mi magunk is. De nem is erről akarok most behatóbban beszélni, hiszen itt más témánk van. Itt csak érintjük ezt, hogy maga a pornográfia igencsak megnehezíti a szülők feladatát abban, hogy egyöntetően neveljék a gyermeküket. Mit tesz a pornográfia a gyermekekkel, fiatalokkal? Tompultá teszi a természetnél fogva finom érzéküket arra, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi az emberi szexualitás és mi nem az. Ez összekeveredik. És egy teljesen más kép alakul ki a gyermekekben, fiatalokban arról, hogy mi hogyan működik egy férfi, egy nő, hogyan működik maga a szexuális kapcsolat. A szülőknek ezek ellen a torzítások ellen kétféle szempontból kell védekezniük. A gyermekek megelőző és kritikára való nevelésével, ez az egyik. Ahogy már említettem, tehát a kommunikáció a gyermekeikkel, ezekről a dolgokról. Másrészt viszont az állami szerveknél való határozott fellépéssel. Vannak országok, ahol ez már megtörtént, folyamatosan megvan már, de azt gondolom, hogy ebben még bőven van mit tenni, pláne magukat, a szülőket lehetne jobban érzékenyíteni erre a problémára, hogy ők maguk akarjanak az állami szerveknél fellépni ez ellen a probléma ellen. A szülőknek egyénenként vagy másokkal társulva az a joguk és kötelességük, hogy gyermekeik javáról gondoskodjanak. És az államhatalomtól olyan törvényeket kívánjanak meg, amelyek megelőzik és kizárják, hogy a gyermekek és fiatalok érzékenységével visszaéljenek. És itt komolyan kell venni ezeket az utolsó mondatokat, hiszen A pornóipar éppen arra épít, hogy a fiatalok különösen érzékenyek ezen a területen, hiszen keresik a saját identitásukat, és éppen ilyen szempontból is, talán nem tudatosan, de ez a szempont dolgozik bennük, amikor rákeresnek szexuális tartalmakra. Viszont ezt az érzékenységet, ezt a keresést, ezt a kíváncsiságot kihasználják keményen, és visszaélnek vele olyan iparágak, amelyek ebből élnek, és éppen ezért van szükség az államhatalomtól olyan törvényekre, amelyek ezeket a folyamatokat megelőzik, illetve teljesen kizárják. A Szentatya hangsúlyozza a szülőknek ezt a feladatát, meghatározza célját és irányát, és a cél egy olyan kultúrával szemben, amely az emberi szexualitást közhelyére dukálja. Ilyen kultúrával szemben az a cél, hogy a szexualitást mint teljes mértékben személyes valóságot mutassák be a szülők. Mi az, hogy közhelyére dukálja a szexualitást? Ez azt jelenti, hogy kizárólag a testről és az önző gyönyörről szól. Ez így van bemutatva a szexualitás legtöbbször filmekben és mindenképpen a pornográfiában. Tehát szemben ezzel az áradattal a szülőknek van egy feladata, hogy személyes valóságként mutassák be az emberi szexualitást. Ez ugyanis az egész szemét, a testet, az érzelemvilágot, a lelket gazdagítja. És a szexualitás legmélyebb jelentése ott mutatkozik meg, hogy elvezeti a szemét a szeretetben való önajándékozásra. Része az önajándékozásnak maga a szexualitás is. És ez egybe hangolja, egybe kell, hogy hangolódjon a test, az érzelemvilág és a lélek dimenzióival. Nem lehet önálló, nem lehet elvonatkoztatni a szexualitásból, csak a testet csak a gyönyört, mintha ez önmagában megállna a helyét. Nem felejthetjük el, hogy a szexuális nevelés olyan jogról, esetében olyan jogról vagy kötelezettségről beszélünk, amely a múltban alig-alig volt gyakorolva a szülők által. Nyilván, hogy ott volt mindig a szülőkben az a tudat, hogy nem mindegy, hogy a gyermekeik hogyan nőnek fel, mit gondolnak a szexualitásról, de talán korábban, korábbi évtizedekben, vagy talán inkább már évszázadokban nem volt ez a feladat olyan komoly, mint ma. Talán azért, mert fáradozásukat részben pótolta a társadalmat vezérlő normák hatása. Amikor voltak még ilyen általánosan elfogadott normák, amelyek íratlanul is meghatározták egy család, egy falusi közösségnek, vagy városi közösségnek a gondolkodását, erkölcsét. Ugyanúgy az egyház és az katolikus iskola is végzett ezen a téren munkát. Manapság viszont nem könnyű a szülők számára, hogy ezt a nevelői feladatot átvegyék, mert ez a munka nagyon sokrétű. És valószínűleg meghaladja a család lehetőségeit is, mert legtöbb esetben nem tudnak saját szüleik nevelésére se építeni a mostani gyermekeknek a szülei. Ezért is tartja kötelességnek az egyház, hogy ezzel a dokumentummal is hozzájáruljon ahhoz, hogy a szülők visszaszerezzék bizalmukat saját képességeikben, és segítse őket a feladatuk teljesítésében. Érdekes megfontolni ezt a mondatot. A szülőknek ugyanis vannak képességeik, de talán a nagy áradattal szemben, ami a világ felől jön és zúdul a gyerekekre, úgy gondolják, hogy ők maguk tehetetlenek. Pedig a valóság az, és ma is már sok példa van rá, hogy a szülők képesek a maguk szülői eszközeivel, majd folyamatosan látjuk, hogy mik ezek az eszközök, elérni azt, hogy a gyermekek egy kiegyensúlyozott szexuális identitásban nőjenek föl, és ebben nőjenek bele. Családi környezet a normális és szokásos helye annak, hogy családegyházként a gyermekeket és fiatalokat a szeretet, az önmérséklet, a lelki erősség és a tisztaság erényében való megerősödésre és azok gyakorlására neveljék. Amiket itt említettem, azaz nagyjából a négy sarkalatos erény, szeretet, önmérséklet, lelki erősség, tisztaság. Tehát ezek az erények, amit már az ókoriak is, a ókori görögök is felismertek, alaperényekként, ezért sarkalatosak, a családi környezetben tudnak igazán kibontakozni. Ez különösen igaz az erkölcsi és lelki nevelésre nézve, mindenek előtt olyan érzékeny témában, mint a tisztaság. A tisztaság fizikai, lélektani és spirituális szempontokat érint. Kapcsolódnak hozzá aztán más témák is. Amikor a tisztaságról gondolkozunk, akkor nyilván hatással van a fiatalokra a társadalmi modellek, amik körülveszik őket. Van egyfajta természetes szemérem, ami működik a mai korban is, tehát erről nem szabad letenni. És aztán vannak azok az erőteljes hajlamok, amelyek jellemzőek az ember testi természetére. Ezek mind fizikai, lélektani és spirituális szempontokként ott dolgoznak az emberben, és kell, hogy ezeket a témákat érintse, mint a tisztaságra való nevelés. És ahogy mondja Szent Atya is, a családi környezet a helye, normális, szokásos közege annak, hogy ahol ezek a maguk megfelelő ritmusában, megfelelő szintjén ki tudnak bontakozni. Mindezen szempontok között figyelembe kell venni, hogy az ember tudatában van saját személyes méltóságának, az ember tudja, hogy arra hivatott, hogy együttműködjön Istennel, de ez a tudatosság elég törékeny. Más szóval mindenki tudja, hogy mire van teremtve. Tudja, hogy nem csak ez a világ az életének az értelme és végső célja. Akkor is, hogyha nem vallásos az ember. De ez nagyon törékeny tudat, nagyon törékeny ismeret. És éppen ezért van szükség arra, hogy kifejezetten a keresztény családban legyen szó ezekről. Hogy elvezessék a szülők a gyermekeket személyiségük igazi keresztény érettségére, Krisztus mértéke szerint. Noha a család rendelkezik ezzel az erővel, képességgel, mégis szüksége van az állam és a társadalom segítségére. Vannak helyek, ahol az állam nem részesíti a szülőket a szükséges támogatásban. Itt nem csak egyszerűen megfelelő társadalompolitikára, vagy nem megfelelő családpolitikára van szükség, hogy hogyan lehet, hogyan állhat meg a saját lábán egy család, hogy hiszen ezt több állam is valamilyen szinten gyakorolja, jobban, kevésbé jó magát a családpolitikát, hanem szükség van társadalompolitikára is, ami annyit jelent, hogy legyen elképzelése az államnak arról az irányról is, amelybe az egész társadalom halad. Ez már elég ritka, hiszen itt ütköznek egymással gyakran politikai pártoknak az elképzelései, de ez elkerülhetetlen, hiszen ha nem a hatalmon lévő kormányok döntenek erről, akkor az üzlet és az ipar fog dönteni arról, hogy milyen irányba megy el a társadalom. Hogy a társadalom csak fogyasztója lesz-e az cikkeknek, amit mondjuk ebben az mi esetünkben a pornóipar készít és kínál, vagy van egy más iránya is a társadalomnak, amelyet persze hangsúlyozni kell, és ehhez nagyon-nagyon szükséges, hogy a családok ne maradjanak magukra, hiszen nincs a családnak eszköze arra, hogy befolyásolja ilyen szinten, a média szintjén a saját gyermekeit. A társadalomnak kell, és így az állami szerveknek, hatalmaknak kell ebben megállniuk a maguk helyét. Ott vannak olyan erőforrások, amelyek által biztosított lehet az, hogy a társadalom széles rétegeihez eljutnak azok az erkölcsi normák, amelyek egy társadalmat életben tartanak, és amelyek kibontakoztatják. Erre való tekintett és a nagy nehézségekkel szembesülve, amelyekkel a fiataloknak manapság számos országban meg kell küzdeniük, főleg akkor, ha az erkölcsi és szociális hanyatlás tényezői kezdenek működni, a szülőknek bátran többet kell javasolniuk és többet kell követelniük. Nem szabad belenyugodniuk, hogy elkerülik a legrosszabbat, vagyis hogy a gyermekek nem élnek kábítószerrel és nem követnek el bűntényt. Tehát most már arról a szintről beszélünk, ahol a szülők és a gyermekek kölcsönhatása van, illetve szülők nevelési hozzáállásáról beszélünk. Arra kell elkötelezni magukat a szülőknek, hogy a szemét jellemző igazi értékek fényében neveljék a gyermekeiket. Mik ezek az igazi értékek? Nagyon egyszerű: a szabadság, felelősség, apaság, anyaság. Mi az a szolgálat? Mit jelent hivatásként megélni az életünket? Mit jelent a szolidaritás? Mi a becsületesség? Be kell vezetni őket a művészet adta lehetőségekbe, sportra. És így sorolhatnánk tovább, de mindezt a keresztény szülők a hit, a remény és a szeretet erényei fényében teszik. Szóval nem elég, ha elkerülik a legrosszabbat, hogy megértetik a gyermekeikkel, miért rossz a kábítószer, és miért rossz lopni, mondjuk. Ez a minimum, de hát ennél sokkal többre van szüksége egy gyermeknek, egy fiatalnak ahhoz, hogy a személyisége kibontakozzon. Az otthoni környezetnek különleges jelentősége van. Maga a pszichológia és a pedagógia legújabb eredménye is megegyeznek azzal a hétköznapi tapasztalattal, hogy a családban jelenlévő szerető környezetnek döntő jelentősége van abban, hogy harmonikus és hiteles szexuális kibontakozása lesz a gyermekeknek. És ez különösen igaz, ennek a szerető környezetnek a hatása különösen is érvényes a csecsemőkorra és a kisgyermekkor első éveire, de már a születés előtti időre is, mivel a gyermekek érzelmi mintái ezekben az időszakokban alapozódnak meg. Nagy jelentősége van annak, hogy a pár mennyire van egymással egyensúlyban, mennyire fogadják el és értik meg egymást, ez mind lecsapódik a gyermekekben. Továbbá fontos, hogy a férj és a feleség közti kapcsolat békés-e. És hogy abban az időszakban, amikor a végbe megy az identifikációs folyamat a gyermekben, tehát amikor azonosul apjával vagy az anyjával, és így erősödik meg benne a férfi, illetve a női identitás, ezekben az években nagyon fontos, hogy jelen van-e számukra az apa vagy az anya. Sokat jelent a szülők olyan viszonyulás a gyermekeikhez, amelyben szerető megerősítést adnak nekik. Bizonyos nagy fontosságú hiányok vagy kiegyensúlyozatlanságok a szülők viszonyában. Például, ha nem minden kettő, vagy talán egy szülő sem vesz részt a nevelésben, a gyermekek érzelmeiben és érzéseiben nagy zavarokat okozhatnak, amit fiatalkorukban vagy aztán egész életükben hordoznak magukkal. A szülők találjanak időt arra, hogy gyermekeikkel együtt legyenek, és beszélgetésben nekik szenteljék magukat. Ajándékként és elkötelezettség címén a gyermekek a szülők legfontosabb feladata. Noha ez látszatra nem mindig hoz nagy hasznot. A gyermekek fontosabbak, mint a munka, a szórakozás vagy a társadalmi pozíció. Nyilván ezeket a úgy tűnik közhelyeket ismételni fölösleg, és ezt mindenki tudja, de mégsem ez történik. Mégis mindenki, ez túlzás, de hogy nagyon sokan, mivel miközben tudják, ezt mégsem élik meg. Az ilyen beszélgetésekben, amikor a szülők a gyermekeikkel beszélgetnek, lassan meg kell tanulni az évekkel növekvő mértékben. A szülőknek meg kellene tanulniuk, hogyan hallgassák meg figyelmesen gyermekeiket. Hogyan tudják őket jobban megérteni. És hogyan vegyék észre akár még a lázadás egyes formáiban is az igazság töredékeit. Mindez a szülők részéről is egy tanulási folyamatot jelent. Ugyanakkor a szülőknek képesnek kell lenni arra, hogy segítsék gyermekeiknek, hogyan fejezzék ki helyesen aggodalmaikat és elképzeléseiket, megtanítsák őket reflektálni a valóságra, történésekre, és hogy tudjanak érvelni. Szóval mindezek nagyon lényegesek ahhoz, hogy a gyermekek helyes szexuális kibontakozása megvalósuljon. Nevezhetjük akár ezt egy távolibbi fölkészülésnek is a szexuális érettségre, de ez nélkül valójában nagyon nehezen tud egy igaz és egy egészséges szexualitás kialakulni. Folytatjuk majd tovább ebben a témában, haladunk a következő fejezetekben is. Én köszönöm a figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Puskás Antalt hallották.
és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Szívbéli zarándoklatra hívnak a csíksomlyói búcsúszervezői.